És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet. Erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Székesfehérváron él egy ember, aki azt mondja, minden gyermeknek, a legszegényebbnek is jár az, hogy saját maga bontsa ki az új ajándékát. És közösségi médiában írt bejegyzéseiből azt is tudom, hogy úgy gondolja, minden kamasz srácnak jár egy parfüm. Vagyis az ajándéknak, az adománynak arról és csak arról kell szólnia, hogy örömet szerezzünk. Nem arról, hogy magunkat jobban érezzük tőle. Az csak másodlagos. Ez az ember olyan szédületes energiával szervezi meg beteg gyermekek gyógyítására, műtétjére, szegény gyermekek ünnepére, idős, magányos emberek karácsonyára az adománygyűjtést és csomagolást, kiosztást, hogy követni is nehéz. Bevon sportolókat, olvasókat, havereket, így évről évre nő az adni jó baráti társaság, amit Horváth Peti fog össze. A vele készült beszélgetés következik. Hallgassátok szeretettel. Bevallom, én nagyon szerettem vele beszélgetni. A műsor utólag felkerül a YouTube csatornámra is, ott is vissza lehet hallgatni. Szia! És köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. Mindenkivel azzal kezdem, hogy egy kicsit beszéljen a gyerekkoráról, hogy hol született, mikor, és ez azért is érdekes, és ezt mindig el is mondom, mert azáltal, hogy valaki mesél a gyerekkoráról, egy kicsit meglátjuk azt a helyet is, hogy milyen volt azokban az években, hogy gyereknek lenni.
Értem, oksi. Hát először is köszöntöm a hallgatókat, vagy nézőket, és nagyon szépen köszönöm neked, hogy egyáltalán velem szeretnél beszélgetni, majd meglátjuk, mennyire leszek én érdekes, de nagyon megtisztelő, úgyhogy ezért is vállaltam ezt, mert aki ismer engem, azt tudja, hogy nem nagyon szeretek beszélni, sokkal inkább írni, de úgy gondoltam, hogy veled mindenképpen szeretnék egy kicsit diskurálni. Hát én 1975. január 23-án születtem, itt Székesfehérváron. Én azt gondolom, hogy egy hamisítatlan szuper gyerekkorom volt, csodás szülőkkel, nagyszerű testvérrel, igazából egy normál anyagi háttérrel, tehát minden adott volt, hogy én egy szuper gyerekkorba létezzek, és én úgy gondolom, hogy ezt ki is maxoltam, úgyhogy foci, iskola, még több foci, kevesebb iskola, nagyjából így teltek az évek, és a gyerekkoromról nagyjából így ennyit tudok mondani, aztán ugye jött a szokásos diszkókorszak, mi egymás, de ez már egy másik történet.
Hogy foci, de, és miért nem hoki?
Hát képzeld el, hogy én ugye nagyon korán, hát lakótelepi srácként ugye más opció akkor még nem nagyon volt, vagy az ember ablakokat tört, vagy focizott, én a focit választottam, és hát megmondom neked őszintén, hogy én nagyon későn ismerkedtem meg így a jégkorong világgal, ez már így pedig az életem során így valahogy végigkísértek a jégkorong játékosok, mert például Palkovics Krisztián osztálytársam volt, az Ocskai Gabi alattam járt egyel, de valahogy tőlem nagyon idegen volt én voltam gyerekkorom a koripályán, fázós vagyok, ugye mediterrán típus vagyok, az látszik, tehát nem nagyon kedveltem a téli sportokat, és így ugye éjjel-nappal fociztunk. Aztán ugye a karitatív munkám véget ismertem meg ugye egyre több jégkorongjátékos magát a sportot, és mondhatom most arra már, ami engem is meglep, és soha nem gondoltam volna, hogy már talán jobban érdekel a jégkorong, mint a labdarúgás. ez mondjuk nálam milyen érzelmi alapon alakult ki, tehát amennyit segítettek így az alapítványunknak a jégkorong játékosok, a klubok, a szurkolók, én úgy gondolom, hogy ez miatt váltam leginkább jégkorong szurkolóvá, és igazából azt is mondhatom, hogy kedves csapatom nincs, én így globálisan szeretem a jégkorong közeget, a játékosokat, a klubokat, a szurkolóinkat, úgyhogy így lettem jégkorong fan.
Mindjárt eljutunk ide, mert igazából engem is nagyon-nagyon érdekel az, amit te csinálsz, de azért nem úszod meg ilyen könnyen, hogy magadról beszélj. Focistának készültél?
Hát, szerettem volna nagyon focista lenni, igen, nagyon apró gyerkőc voltam, hát most se vagyok magas, de aztán valahogy az a baj, pedig tehetséges is voltam, az a baj, hogy így elkalandoztam, tehát ahogy ugye tini lettem, inkább értekeltek a lányok, mint a foci, és akkor választottam, hogy, hogy labdarúgás, vagy csajozás, meg buli, és akkor sajnos, most már azt mondom, hogy sajnos, így nem voltam elég kitartó, és akkor így abba maradt. De hobbi szinten persze nagyon sokáig üztem, meg kispályáztam, meg még a mai napig is lemegyek a grundra, de már csak abszolút ilyen hobbi szinten van nálam ez a dolog.
Ha már mondod ezt, hogy sajnos, akkor ezt elég sokan mondjuk ezt így el magunkról, hogy valamit sajnos abba hagytunk. Ma már szülő is vagy. Szerinted mennyi szerepe van ilyenkor a szülőnek, vagy mennyire lehet ilyenkor befolyásolni a gyereket egy kicsit, hát nem erőltetni, vagy erőszakolni, de hogy egy kicsit kitartóbbá tenni? Mit gondolsz?
Hát én úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon-nagyon fontos a szigor. Tehát én ugye nem voltam olyan szintű futballista, hogy az anyukám, meg talán annyira túl voltam szeretve, hogy egy kicsit, ami aztán később meg is bosszulta magát, így rám hagyott dolgokat. Persze én nem őt hibáztatom, én minden hibát az életben, amit elkövettem, azt magamnak köszönhetem, de a mai beteg, én úgy mondom, hogy beteg és torz, és nem is tudok milyen jelzőket mondani rá a világban, eszméletlenül kell a szigor, és kell valami út szerintem, ami megmutatunk a gyermeknek, mert szerintem annyira könnyű rácsúszni a rossz útra, hogy félelmetes, és amit az ember lát a TikTokon, hogy 6-7-8-10 éves gyerekek mikkel szembesülnek a mai világban, hát én ezt egyszerűen fölfogni sem tudom. Tehát én úgy gondolom, hogy kell a szülői szigor, és kell, hogy kijelöljünk valamit. Aztán majd nyilván idővel a gyermek el tudja dönteni, hogy ezen akar-e járni, vagy nem, de szerintem ezt azért jó kordában tartani.
És akkor visszatérve, minek készülti, hogyha nem focistának, aztán amikor oké, az ember csajozik, de egyszer csak meg kell élni valamiből.
Igen, hát én férfi ruhakészítőnek tanultam, mert nagyon érdekelt mindig a divatvilág, és ezt nagyon szerettem volna, aztán sajnos ez nem sikerült, mert egyedül voltam fiú az osztályban, meg nem tudom hány lány, és így valahogy úgy éreztem, vagy hát ez valóban így is volt, kicsit így pikkelt rám egy-két tanár, tehát a cigicsik volt akkor, én voltam, miért göndör a hajam, miért van rajtam rózsaszíning, de egy kicsit ilyen rossz érzés volt az egész, és akkor egy év után ott hagytam, és elvégeztem egy ilyen vendéglátóipari eladó iskolát, de a divat továbbra is érdekelt, és én sokáig dolgoztam egy divatcégnél, a Diesel Jeansnél, itt Székesfehérváron, és utána egyébként sokat jártam Olaszországban, és nyitottam egy saját kis üzletet, egy stúdiólakást, és akkor ott dolgoztam ebbe a ruhás dolog, hoztam be kintre a dolgokat, itt tárultam, elég nagy vevőköröm volt, nyitottam egy üzletet, és az sajnos már nem ment annyira, meg talán nem is, hát nem talán biztos, hogy rosszul is csináltam. Valószínű, hogy így sok év után rá kell jönnöm, hogy én nem voltam soha jó vállalkozó, ahogy túl jó rossz fiú sem voltam, mert azért az, hogy ez a butik nem ment azért, az is az én hibám, mert sajnos akkor már rácsúsztam az éjszakai életnek arra a szintjére, amikor már nehéz volt józanon gondolkodnom, úgyhogy ez megszűnt, és akkor hát volt az életemben egy olyan időszak, amikor így próbálkoztam mindennel, több-kevesebb sikerrel, de én úgy gondolom, hogy inkább kevesebb sikerrel.
És az kellett ehhez, amit most csinálsz? Az az időszak?
Figyelj, nagyon hosszúra nyúlt ez az időszak. Így most sokat gondolkodok, meg ha meglátok egy barátomat így a múltból, hogy beszélgetünk, szorizgatunk, sokat rugózok én ezen. Tehát a karitatív, ez, amit most csinálok, ez engem teljes mértékben az húzott ki. Tehát eljutottam arra a pontra, amikor tényleg válaszút elé értem. Nagyon hosszúra nyúlt az az éjszaka, az éjszakának minden rossz dolgával, amit el lehet képzelni, és tényleg kicsúszott alólam a talaj, és a végére semmi nem maradt, de tényleg nulla, és valami kapaszkodó kellett, és akkor már az adniókupa ment, de akkor egy ilyen évi 2 hét szervezéssel, pár csapattal megbeszéltük, hogy rúgjuk a bőrt, mindenki hozzon egy kis kutyatápot, és akkor oda elvisszük egy állatmenhelynek. Tehát akkor még az első 1-2 kupa az így zajlott, ehhez nem kellett nagy tudomány, nem kellett nagy mentális erő, 1-2 poszt, 1-2 telefon, és akkor ott voltunk a srácokkal. De amikor ugye, ahogy említettem, kicsúszott a lábam alól a talaj, akkor tényleg semmi nem maradt. A szüleim, a párkapcsolatom volt ott mellettem, Marian, a kislányom, édesanyám, de igazából a barátok, én úgy abban a pillanatban felégettem magam mögött mindent, nem beszéltem senkivel, aki a múltamba esetleg vissza tudna húzni, vagy nem is kellett volna húzni, hanem talán én mentem volna vissza, ez nekem csak így ment, és akkor maradt ez az adniókupa kapaszkodónak, és egyre jobban így elkezdtem szervezni, egyre többet rugóztam rajta, hogy hát ez működik, nem működött a vállalkozás, nem voltam jó gangster, vagy nem, tehát, és ez meg működik, igaz, hogy nem jár érte pénz, de baromira jól érzem magam tőle, nyugodtan alszom, teljesen kicserélődött a baráti köröm, komoly emberek vesznek körül, komoly támogatók, rengeteg sportolóval találkozok, tehát ez nekem egy ilyen, úgy éltem meg, hogy van egy baromi jól működő vállalkozásom, amiért nem kapok egy forintot se, de engem ez a része nem is érdekelt, mert nekem adott annyi boldogságot, örömet ez az egész, hogy igazából nem érdekel, hogy nekem ebből nincsen pénzem, van munkám, keresek annyi pénzt, amiből megélek, ez nekem hobbi, szenvedély, szerelem, és akkor így indult be egyre jobban ez az egész, a munkám áll Istennek olyan, hogy azért van időm, ahogy agyaljak, ezen gondolkodjak, és akkor így évi nem egy ilyen adniókupa került megrendezésre, nem volt úgy, hogy évi 4 torna, amikor beteg gyerekeken segítettünk, állatmenhelyeken, gyermekotthonokon, hát igazából akit csak tudunk, támogatunk.
Hogy választod ki, hogy ki az, akin segítesz?
Hát ugye rengeteg megkeresés érkezik hozzánk, nyilván mindenkin segíteni nem tudunk, meg elég körültekintően kell választani is, mert sajnos ebbe a mai világban, amit említettem, hogy elég beteg, sajnos nagyon sokan visszaélnek a gyermekük betegségével, vagy esetleg ilyen fantom történeteket találnak ki. Hála Istennek, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk különböző szociális intézményekkel, vannak információink, természetesen elsőbbséget élveznek a barátaink által küldött családok, vagy akár egy sportoló keres meg, Peti, esetleg valaki nem tudnátok, mi mindig szeretünk visszaadni egy keveset abból a sokból, amit kapunk így szinte az ország minden területéről, úgyhogy első körben így, ha a barátunk küld valami információt, azt megnézzük, beszélünk a családdal, és akkor így felvesszük a kapcsolatot, és beindul a gépezet.
És akkor hogyan gyűjtitek össze a támogatást? Mert az mindenki arra panaszkodik, hogy nincs pénzem, miért adnék, nehéz helyzetben vagyunk, Covid volt, meg válság van, meg háború van. Hogy sikerül összegyűjteni a támogatásokat?
Hát nézd, a legnagyobb része a támogató, mondjuk, ha egy beteg gyerkőcről van szó, akkor a legnagyobb része, én úgy gondolom, még mindig a sportmezekből jön össze. Ha esetleg ez párosul egy adománygyűjtéshez az adniókupa, ami beteg gyerek révén szinte mindig megrendezésre kerül, akkor abból ugye nevezési díjak vannak. És egyébként magánszemélyek, igen, egyébként nagyon nehéz megszólítani. Mi is azt vesszük észre, hogy amikor indultunk, átlag emberek, én mindig azt mondom, milyen az ilyen átlag emberek szervezete vagyunk, ilyen srácok a telepről, tehát akik körülvesznek minket, akik évek óta jönnek a tornákra, segítenek, ezek valahogy mind ilyen hasonszörű srácok alkotják, és de ahogy indultunk, hogy én átlag emberek, akkor még nem voltak sportmezek. Tehát akkor csak kiúltuk, hogy aki szeretne segíteni a Rebekának, akkor tud utalni erre a számra. És akkor pillanatok alatt összejött 5-700 ezer forint. De mostanra ezek a magánfelajánlások, én is azt veszem észre, hogy eltűntek. Tehát én már nagyon ki sem szeretem írni, hogy egy csoki, egy ropi, egy süti árával, tehát annyit posztolunk meg minden, hogy sajnos megváltoztatni nem tudjuk az embereket, mindenki el tudja dönteni, hogy kit támogat, kit szeretne segíteni, erőszakosak sem szeretnénk lenni, de valahogy ezért nálunk így mindig összeáll. Tehát, de nyilván is érthető az is, hogy a mai világban azért, akinek erre volt mondjuk negyed évente 5000 forintja, az lehet, hogy most inkább elmegy, mit tudom én, esz egy fagyit, elnyal egy fagyit a gyerekével. Tehát tudjuk, hogy nagyon nehéz a helyzet, de azért hála Istennek nálunk így valahogy, hogy így összeadódik ez a dolog mindig.
És akkor a sportmezek, mert én minden nap csak úgy meglepődve látom, hogy újabb sportolók, néha olyan óriási magas sportolók is vannak mellette, hogy nem bírtam eldönteni, hogy te vagy alacsony, vagy ők nagyon magasak. De hát
én
gondolom
vagyok
a
alacsony, és
hokisták
ők is
főleg, meg
magasak.
a kosarasok is
Igen,
magasak.
igen,
Tehát
igen.
hogy ez hogy működik?
Hát ez hála Istennek, hogy mostanra már azért sok helyen ismernek minket, tehát egyébként véletlenszerűen random módon, legtöbbször úgy, hogyha a Facebookot ugye görgetjük, és mondjuk bedob egy közös ismerőst, mondjuk megnézem az adatlapját, jégkorongjátékos, már megyek is, és akkor nyomom neki a dúmát, hogy elnézést, szeretnélek zavarni egy percre, hogyha van időd egy jótékonysági dologgal kapcsolatban, és hát én ezért vagyok szerelmes a jégkorongjátékosokban, mert ha mondjuk ezt este nem figyelek az órára, és este 10-kor írom, és utána látom, hogy este 10 óra én meg itt mezt kéregetek, de körülbelül mondjuk este 10 óra után 10 perccel már egy csíkszeredai vagy Gyergyószent Miklós is srác állom ezzel, és küldi a fotót. Tehát, és én ezért szeretem ezeket a srácokat, a közvetlenségük, a nagy lelkűségük miatt, és de itt soroltam természetesen Ferencváros, Újpest, a komplett Erste-ligát, a Hidrofehérvár AB 19 csapatát. Tehát ez legtöbbször így működik, aztán már van olyan is, hála Istennek, hogy megkeresnek minket, hogy tudják, hogy kik vagyunk, kide szeretnék adni, ránk bízzák a mezőt, és akkor használjuk fel belátásunk szerint. Tehát azért már úgy gondolom, megy a hírünk. Hála Istennek sokan szeretik, ahogy és amit csinálunk, tehát már nem kell könyörögni, mondjuk a 10 megkeresésből, hogyha valaki elolvassa az üzenetünket, az válaszolni fog, és a legtöbb esetben kapunk is valami vagy felajánlást, vagy esetleg ígéretet, hogy majd szezon végén megkapjuk.
Tehát akkor egy dedikált mez tulajdonképpen, mindig dedikált mez?
Igen, igen, ez dedikált. Hát mi szeretjük, hogyha van rajta szignó, mert szerintem sokak számára személyesebb, hogyha esetleg ehhez párosul a messzhez. Ugye az aukción felkerül a dedikálásról készült kép, a sportolóval a klép, az átadásnál az emléklap. Ugye mi gondosan figyelünk erre, hogy a felajánlónak és a licitálónak is legyen valami kis emléke arról, hogy mi volt ez az egész, hogy milyen úton került hozzá egy mez, és szerintem ez a sportolóknak is egy szép dolog, hogy egy emlékplakettel vagy egy emléklappal készülünk, és ezt minden esetben nálunk megkapja természetesen a licitáló is, mert nélkülük ez az egész nem működhetne.
Hogy zajlik az árverés? Mert ez nekem valahogy nem volt tiszta, hogy történik ez.
Facebookon, minden esetben Facebookon történik, ugye meg van jelölve a sportoló, én a jótékonysági nagykövetünk, esetleg, hogyha beteg gyerkőcről van szó, akkor a szüleit is betegeljük a posztba, és bele van írva, hogy minden esetben az eredeti poszt alatt lehet licitálni, és akkor ezt a posztot tovább lehet osztani futball szerető csoportokba, jégkorongos csoportokba, kézilabda, kosár, pingpong, vízilabda, bármi. És akkor ott tudják követni az aukciót.
És hogy mennyi ideig zajlik? Mindig egy nap, vagy egy hét, vagy hogy?
Hát ez változó van, amikor sűrű az idő, ugye, mert itt például de rengeteg minden, nem is csodálkozom, hogy nem tudod követni, mert néha én se tudom. Tehát
ezt nem mond azért el.
Van úgy, hogy egyszerre gondolj bele, fenn van 10 mez, mindegyik más időponttal, úgy ugye a lejárat, hogy nehogy véletlen egyszerre egy időben esetleg licit harc alakul ki, akkor ne tudjuk követni, tehát mit tudom én, felraktunk október 1-én, 2-án, 3-án, 4-én, 5-én, 6-on is meszt, és ez mind körülbelül egy ilyen 10 napos lejárat, és akkor ezt írni kell, jegyzetelni, mert ugye nem szabad megfeledkezni, mert azért követjük, mindig meg kell köszönnünk, le kell zárnunk, tehát van, amire több időt hagyjunk, nyilván, ha egy olyan darab kerül hozzánk, amire valószínűleg nagyobb összeg várható, arra több időt szoktunk hagyni, hogy még több emberhez eljusson a megosztásoknak köszönhetően, de általában ilyen 5-10 napot szánunk egy ilyen aukcióra.
De ezzel azért jó sok munka is van, mert hogy a meszt hozzád el kell jusson, te azt tovább kell küld, tehát, hogy egy csomó adminisztrációs munka is van ezzel, ott oda kell figyelni, hogy a cím jó
Igen.
helyre kerül-e, hogy, és szóval, hogy
Igen. Igen.
csomó munka van ezzel, nem?
Hát igen, és egyre több meló van vele. Szeretném elmondani, hogy, vagy nem tudom, lehet, hogy már az elején mondtam, hogy ugye nekünk ez hobbi, tehát a főállásunk mellett végezünk, mi ezen nem veszünk fel fizetést, de most már ilyen napi szintű, én is azt veszem észre, hogy én 24-48-as munkarendben dolgozom, de azt veszem észre, hogy most már nincsen szabad napom, mert vagy az irodában vagyok, vagy a metróba vásárolok kaját, vagy a Pepkóba vásárolok a rászoruló gyerekeknek játékot, vagy itt vagyok, behozok, csomagolok. Nyilván ez a karácsonyi időszak nálunk, ami őrületes, tehát amikor nagyon sokat kell menni, mert ugye most is egy beteg kislányt fogunk támogatni az Adniókupa keretein belül, de emellett mi itt Fejér megyében, vagy akár megyén kívül is, hát több száz családnak fogunk kedveskedni tartós élelmiszercsomaggal, és ugyanennyi gyermeknek vásárolunk vadonatúj játékot, ugyanis mi abban hiszünk, hogy minden gyermek megérdemli azt, hogy a saját névre szóló vadonatúj játékát csomagolja ki. Az elején egyszer-kétszer volt ilyen, hogy elfogadtam használt dolgokat, de én ezt nagyon rövidre zártam, mert én úgy gondolom, hogy van az a szituáció, ami nem méltó arra, hogy olyan dolgokat vegyek át, és olyan dolgokat várjanak el tőlem, hogy átadjak bármilyen gyermeknek, hogy az valami botrány, úgyhogy ezt nagyon hamar rövidre zártuk, és mi csak új dolgokat ajándékozunk mindenkinek.
Ezt nem tudom, hányszor szeretném aláhúzni, hogy minden gyermeknek jár az, hogy kicsomagolja a saját kis új játékát. Én is
Van,
pontosan ugyanígy gondolom, és azt gondolom, hogy kitört kerekű játékautót nem ajándékozunk senkinek.
Lejátszavatott csokoládét, igen, tehát én lehet, hogy ezt sokan, aki ebben nincs benne, lehet, hogy azt mondja, hogy ja, most ezeknek miért jó lehet bármi, vagy, de nem. Mi egyébként most egy körbenézni, tehát mi úgy csomagolunk, és én ezt a fiúknak is mindig elmondom, nekem van egy ilyen csomagolás fétisem, mert én úgy megyek egy gyermek otthonba, úgy megyek az idősek otthonába, úgy megyek, vagy megyünk mindenhova, bocsánat, hogy én úgy csomagolom be az ajándékot, mint hogyha hazavinném. Tehát nem fogom szemetes zsákba rakni, nem fogom ilyen-olyan szatyrokba rakni, hanem ennek megvan a módja, és vagy így, vagy sehogy.
Érte támadás, bántottak-e téged ezért? Vonták-e kétségbe, amit teszel? Támadtak-e meg azért, hogy miért kell azokon segíteni, mert hisz mindenki saját élete kovácsa, stb. Van-e ilyen tapasztalatod?
Képzeld el, hogy nekem nincs. Vagy nem tudok róla. Tehát én úgy nőttem fel, hogy pedig azért látható, hogy a bőröm sem annyira hófehér, mediterrán típus vagyok, így szoktam fogalmazni. Tehát én úgy nőttem fel, hogy én központi srác voltam. Én ahol voltam, engem mindenhol kedveltek. Szerettek, nem bántottam soha senkit. Úgy gondolom, hogy a szívem is a helyén volt, nem voltam soha irigy. Amikor az éjszaka, már említett éjszakába belecsúsztam, akkor is leginkább magamnak és a családomnak ártottam. Tehát itt is lehetett volna, lehet, hogy a hátam mögött beszél, meg tudom, hogy régi barátaim is, hogy ez megőrült, hogy miért csinál? Mi van ez? De, tehát tudták, hogy nekem ebben nem pénz, én nem akarok se, tehát csak azt nem értették, hogy egyszerűen mi lehet ebben nekem a jó, mert aki nincs benne ebben, nem megy el ilyen otthonokba, szociális intézményekre, nem találkozik Down-szindrómás gyerkőcökkel, tehát az nem tud, az soha nem fogja megérteni, hogy mi ez. És visszatérve a kérdésedre, nem tudok róla. Tehát az én közegem, a régen a csibész barátaim sem voltak ilyenek. Tehát mi nem voltunk irigy és rossz indulatú srácok. Jó, mindig volt egy-kettő, persze elég nagy baráti társaságunk van, de szerintem így én még kommentekbe sem kapok, ami azért meglepő, hogy már 6-7 éve csináljuk, nem is tudom mióta. Igazából én talán egy rossz kommentet nem kaptam az életemben. Lehet, hogy sokan beszélhetik, hogy ezt miért csinálják, vagy valami, de így pacekban én még semmi rosszat nem kaptam, és egyébként ez meglepő nekem, hogy amilyen rossz indulat és gyűlölet van ebben az országban, hogy engem még nem bántottak azért, hogy itt van a cigány gyerek, minek gyűjt, tuti ellopja, tudod, de nem. Tehát ez nekem ilyen nagyon pozitív, és azért engem ilyen megtisztelő dolgok is értek, hogy én, vagy hát, bocsánat, az egyes szám, mi ilyen díjat vettünk át a várostól, egy csengőszó díjat, sportklubok működnek velünk együtt, és nem csak úgy, hogy meszt adnak, hanem közös együttműködések vannak, adománygyűjtések. Tehát én számomra semmi olyan, amit említettél, nem volt, képzeld el.
És mondod, mindig kijavítod magad, hogy többes számba teszed, akkor ezek szerint van már egy kis csapat veled, aki segít? Tehát nyilván nem is tudnál egyedül több száz csomagot elkészíteni.
Igen, hát azért van egy, lehetnénk sokkal többen, tehát próbáljuk azért így fölnyitni az emberek szemét, hogy itt vagyunk, lehet nekünk segíteni, nem kell pénzt, be lehet jönni, és lehet segíteni, csomagolni, de ahogy látom, mindenki benne van a mókuskerékbe, nagyon nehéz megszólítani az embereket, és amit egyébként előbb kérdezte, hogy rengeteg munka, a legnagyobb munka nem ez, hanem ez a rengeteg posztírás. Tudod, hogy fenntartani az érdeklődést, felhívni egy problémára a figyelmet, akár humorral, akár mély érzésekkel, mondatokkal, tehát ez a legnehezebb. Nekem most nem abba sokalok be, hogy én, mert én látom mindig a végét, én már most látom, hogy itt mi lesz karácsonykor, csillogó szemek, mindenki megnyugszunk, és megint elégedetten számunkra ez a karácsony, amikor látjuk, hogy több száz családról és gyermekről beszélgetünk. Ezek szerintem óriási dolgok. De mégis az a legnehezebb, hogy ugye ne legyen unalmas ez a sok posztolás, mert néha magamból ki is kelek, amikor azt látom, hogy egy beteg gyerkőcnek a sorsáról van szó, és mindig ugyanaz a 10 ember osztja meg a posztjaimat. És akkor így néha írok erről, srácok, mondom, csak egy megosztás. Nem kell, hogy anyagilag támogasd az adott célt, az adott szemét, de egy megosztás még mindig ingyen van, és nem fog senkinek begörcsölni az új begye, hogyha nyom egy megosztás, mert ezen múlik minden. Tehát minden a megosztásokon múlik, hány emberhez ér el, kik olvassák, és így tudunk minél többen lenni, minél többet segíteni.
Lehet, egy kicsit személyes lesz ez a kérdésem, de neved rossz néven. Családod mennyire viseli meg őket, mert hogy tőlük veszed el tulajdonképpen az idődet?
Igen, hát nagyon sokat dolgozunk, a Mariana életem értelme rengeteget dolgozik, én is egyébként nagyon sokat dolgozom, de valahogy mi nekünk ez ilyen küldetésünk, tehát ő is a munka mellett, ő mint támogatónk is egyébként, Marian, amiben tud segít. Mi egyébként egy beteg kislányt nevelünk, és a kezdetekkor én felvállaltam ezt az egész nyilvánosságot azért, hogy a kislányon tudjunk segíteni, a kislányunkon, és én nekem úgy gondolom, hogy ez véget is egy ilyen küldetésemmé vált, hogy én hálát adjak ezért, hogy akkor a srácok tudtak nekünk segíteni, és ugyanígy van vele Marian is. Tehát ez számunkra mások megsegítése nem lehet soha teher, és soha nem lehet munka.
És akkor a leges, legfontosabb részéhez értünk el. Mit ad neked ez az egész? Mert én azt gondolom, hogy rengeteg munka van benned, és nagyon sokféle, de hogy mégis kap az ember egy csomó mindent, nem?
Hát szerintem nagyon sokat kap tőle az ember. Én, ha engem kérdezel, nekem elsősorban, és lehet kicsit én önzőnek fogok tűnni, nekem elsősorban, nekem ez kell. Tehát én ez miatt már nem, vagy ez nélkül nem tudnám elképzelni az életem. Tehát nekem ebben van egy kis sikerélmény, de a legfontosabb nekem, hogy megvan a lelki egyensúlyom. Tehát, hogy én nekem ez egy olyan erőt ad ez a dolog, hogy én véletlen se fogok esetleg a múltamon rágódni, hogy mennyi pénzt költöttem el, hogy az egzisztenciám tovaszállt. Nem tudok azon kattogni, hogy de jó lenne esetleg a srácokkal összefutni, tehát ez nekem egy ilyen nagyon nagy bástya, ez az egész. Egyik részről, másik részről fantasztikus embereket ismerhetek meg. Tehát itt vannak a sportolóink, a támogatóink, akik nélkül tényleg írhatnék én akármilyen posztot az ég a világon, semmi nem történik. És azért mi nem csak karácsonykor segítünk, hanem szinte az év minden napján azért rugózunk, hogy hogy lehetne egy kicsit szebbé tenni a körülöttünk lévők világát. Tehát egy részről, amit említettem, más részről ugye ez, hogy rengeteg jó ember vesz körül. Tehát én nem tudok, nekem soha nincs rossz kedvem, tehát én soha nem vagyok ideges. Én állandóan ezen rugózok, állandóan ezen messengeren beszélgetek a játékosokkal, találkozni egy sportolóval, megtekinteni egy meccset, ugyanúgy szórakozás számunkra megtisztelő. A támogatóinkkal folyamatosan tartom a kapcsolatot, szinte napi szinten, és azt el kell mondani, hogy itt mindenki barátunk, tehát itt nincsenek idegenek, akik minket segítenek, támogatnak, azokkal már én úgy gondolom egy baráti kapcsolat alakult ki. A legvégén pedig hát olyan élményeket élek meg az adományod, sok, meg ez a karitatív munka által, amit én úgy gondolom, hogy tehát ezeket az élményeket nem lehet a polcról leakasztani, ezt nem lehet kifizetni egy pénztárnál, amikor a mi segítségünkkel egy beteg gyerkőc mondjuk 2 éve tolószékes volt, most pedig már jár. Tehát én úgy gondolom, hogy a világ legmenőbb dolga az, hogyha teheted, akkor segíteni kell másokon. És ez tök mindegy, hogy 2 lábú vagy 4 lábú, segíteni kell.
És az is így megfordult a fejemben, hogy ugyanakkor óriási, hogy is mondjam, felelősség. Mert hogy tulajdonképpen a te személyed a garancia arra, hogy ez a dolog igaz dolog, és hogy becsülettel működik. Úgyhogy ez egy felelősség is, nem?
Hát igen, hatalmas felelősség, ugye, mert az elején, ugye, vagy csak egy adni okup a baráti kör volt, tehát nem voltak pénzmozgások, minden ment arra a számlára, erre hoztak kutyatápot, ennek tulajdonképpen már olyan, mint egy vállalkozás, és ugye ez még egy is rengeteg meló van meg vele, meg hát az, hogy amit mondasz, tehát itt tulajdonképpen engem látnak sajnos mindig az emberek, tökre örülnék, lenne egy-két csinos nő is mellettem, vagy srácok, még többen, akik szeretnek beszélni, szeretnek nyilatkozni, de hát ez lehet, hogy már úgy marad. Igen, hatalmas felelősség, az is egyébként, hogy az ember hogy viselkedik esetleg a social media felületen, tehát már én sem régen mókáztam sokkal többet, de én úgy gondolom, és erre föl is hívták a figyelmem, hogy Peti, most már nem lehetszám olyan, mint ré. De viszont én nem szeretnék megváltozni. Tehát én nem tartozom senkinek, nem függök senkitől, mi egy baráti társaság vagyunk, és a bőrömből nem fogok kibújni azért, mert valaki elvárja tőlem, mivel egy alapítvány kurátora vagyok, hogy majd én mit tudom én csokornyakkendőbe hajbókolok bárkinek bármiért. Nem, mi ezt így csináljuk, szerintem szerethető nagyon, ahogy csináljuk, nagyon emberközeli, a visszajelzések is ezt bizonyítják, úgyhogy de igen, fel kell nőnie ehhez a feladathoz, fejben, lélekben, szívben, mint ahogy.
Még kettő kérdésem van. Az egyik az, hogy mondod, hogy járjátok a karácsonykor, bejártok, több száz családot megkerestek. Hogy látod, kevesebb szegény család van, vagy több szegény család van, mint mondjuk, amikor indultatok? Vagy ne nevezzük szegény családnak, olyan ember, aki nem tudja megvenni a gyerekének azt az autót, amit te elviszel.
Sajnos egyre több ilyen család van. Egyre több ilyen család van, és ugye mi a hosszú távú segítségben hiszünk, általában mindig olyan családokat támogatunk, akik ugye melóznak, a gyerek szépen jár iskolába, csak éppen nem kerül az asztalra. És ilyenből szerintem rengeteg van. Nyilván szeretnénk itt Székesfehérváron, Fejér megyében nincsen mély szegénység. Nem szeretnék eljutni egyszer oda, és ott is segíteni, ahol vannak ilyen családok, mert azért látom ugye a Facebookon itt ott, hogy egyszerűen mi szerintem föl se tudjuk fogni, hogy milyen nehéz helyzetbe élnek a családok. Én múltkor kaptam egy olyan képet, videót, ahol sarat evett egy kisgyerek, tehát szóval botán csak sajnos amíg nincs egy olyan megbízható kapcsolatunk vezetővel, akármilyen polgármesterrel, akár, hogy tudjuk, hogy ezek az adományok valóban oda fognak kerülni, ahova szálljuk, addig sajnos nem tudunk eljutni, de jövőre pont tegnap beszéltem erről az egyik barátommal, és mondta, hogy Peti, üljünk be az autóba, keressük fel őket, keressünk egy ilyen kapcsolatot, tök mindegy hol, de valahol már pont valami videó keringett valahol, és ott is ilyen testvérpár volt, akiket olyan körülmények között éltek, hogy tényleg szívszorító volt. Úgyhogy kérdésedre megint válaszolva, egyre több ilyen család van, akiknek szerintem mire befizetik a rezsit, meg a kocsi biztosítás, meg ezt azt konkrétan, ami a legszörnyűbb, hogy mondjuk az ételen kell spórolni, ami tök természetes, hogy a boltban az ember azt venne, amit csak akar. Itt mindenki matekozik, hogy tudna 1000 forintot spórolni a pénztárnál. Úgyhogy egyre több. Minket is egyre többen keresnek meg, több megyéből rengeteg család ír rá, de sajnos nem tudunk mindenhová eljutni. Tehát igen.
Mennyire visel meg az, hogy egy-egy ilyen helyzet, vagy az, hogy látni, mert hogy felemelő azt látni, hogy segítesz pillanatnyilag egy ilyen családon, vagy egy ilyen gyereken, de hogy látni, hogy hogy élnek, vagy milyen körülmények között, és gyönyörű, szép, értelmes, tehát olyan gyerekek, mint a sajátjaink akár.
Hát megmondom őszintén, hogy néha sokkoló, de valahogy mi a srácokkal nagyon jól tudjuk ezt. Szerintem nem tudja mindenki jól kezelni. Van, aki egyébként el se jön velünk, mert annyira megviseli, és ezt el kell fogadni. Tehát ez van ilyen. Engem is megvisel, de valahogy amikor becsukjuk az ajtót, akkor meg ilyen baromi jó érzés van rajtunk, hogy mi itt voltunk. Néha képzeld el, idősekhez is megyünk például, és sokszor idős otthonba jártunk, egy lakótelepet, ahol sok idős van, és például nem tudták először, hogy miért vagyunk ott, csak bekopogtunk, és boldog karácsonyt kívántunk, és már akkor elsírta magát a hölgy, hogy köszöni szépen, hát már nem nyitották rá az ajtót, nem tudom, több hónapja, és akkor ugye utána adtuk át az élelmiszercsomagot, és akkor, hogy néha jobban örülnek egy kedves szónak egyébként az ilyen magukra hagyott családok, gyermekek, szülők, úgyhogy nem egyszerű, kell ehhez egyfajta mazoizmus, vagy nem is tudom, egyfajta ilyen különös lelki erő, de én mindig, én a személy szerint úgy vagyok vele, hogy amikor becsukjuk az ajtót, hogy amikor beülünk az autóba, akkor meg ilyen megnyugvás van rajtam, hogy örülök, hogy mégis itt lehettünk, ha csak egy percre vagy egy estére, de örömet tudtunk szerezni ezeknek a srácoknak, akkor már jók vagyunk, és hogyha ezt posztoljuk is, ugye mi gondosan figyelünk arra, hogy hogy ne hozzunk senkit kellemetlen helyzetbe. Tehát ha szeretne velünk egy gyerkőc fotózkodni, akkor az a számunkra tök menő, meg cuki, meg minden. És azért kellenek ezek a posztok, hogy hátha azok az emberek is, akik megtehetik, akik jó módban vannak, ne legyenek némák, süketek és vakok akkor, hogyha ezekről a családokról van szó. Ezért írunk rengeteget, ezért dokumentálunk minden egyes lépésünket, hogy sajnos nagyon sokan vannak nagyon rossz helyzetben.
Befejező kérdésem, hogyha a gangster éned találkozna a mai éneddel, szerinted miről beszélnének?
Hát szerintem nem állnának szóba.
Mert olyan nagyképű volt a gangster éned?
Nem, inkább ilyen rossz fiú, tehát nem, hála Istennek, hogy annyi eszem mindig volt, hogy olyan dolgokban nem másztam bele, amiben olyan komolyabb bajom lehetett volna. Tehát szerintem ez egyébként anyukám miatt volt, mert annyira szerettem, hogyha tudtam, hogy velem valami komolyabb balhé lesz, akkor ő azt nem fogja kibírni. És én mindig így a penge élen táncoltam abba az időszakomban. Figyelj, nagyjából a személyiségem egyébként szerintem ugyanilyen volt. Talán nem voltam ennyire érett meg, nem használtam így az agyamat, meg mit tudom én, de alapjáraton egy jó indulatú srác voltam. Tehát nem biztos egyébként, hogy rossz lennének, de aztán ugye sajnos az ember rálép arra az útra, és sok évig lépeget rajta elég intenzíven, sajnos már produkál olyan problémákat, hogy megváltozik a személyiséged, és hülyén viselkedsz, önzővé válsz, megbízhatatlanná válsz, tehát de nekem jókor jött a pofon, és nagyon örülök is, hogy jött a pofon, mert ha az nem nincsen, akkor biztos vagyok én ebben egyébként, hogy akkor megtörténik a komolyabb probléma, csak idő kérdése.
De azért büszke lenne a maira, nem? A régi.
Büszke. Mi, igen, tehát mindenképpen lepacsiznánk egymással, és én is nagyon büszke vagyok, mert ez az én harcom volt, én tudom, hogy akkor ott milyen állapotban voltam, és mi vett engem körül, és hála Istennek, hogy ki tudtam ebből az egészből szállni, és teszem, amit teszek, nevelem a kislányunkat, egyébként ő nem a saját gyermek, nevelt lányom, sajátomként szeretem, próbálok neki példát mutatni, egyengetem a kis útját, amennyire engedi. Azt gondolom, hogy a világ legjobb vőlegénye vagyok, régen valószínű, se lehetett rólam elmondani, de tényleg példás életet élek ahhoz képest, amilyen voltam, és ebben nem is hiszem, hogy engem bármi már meg tudna ingatni.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy című műsor e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!